Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a Hétfő, egy nőt, a Trend FM portré műsorát, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A nap vendége továbbra is Marosfalvi Csilla, executive coach, akivel az elmúlt 20 percben munkáról, hivatásról beszélgettünk, arról, hogy felső vezető nőket segítesz, nekik próbálsz utat mutatni, vagy gondolatokat ébreszteni, mert gondolom a coaching szakma az erre is jó, vagy erről szól, hogy rávezetni a partnert, az ügyfelet arra,
saját megoldására,
hogy mi az ő saját megoldása, és arról beszéltünk, hogy nagy rálátásod van a multinacionális területre, ennek a világnak van előnye rengeteg, és van hátránya is. Hogyan dolgozol inkább egyedül, párban, csapatban gondolkodsz, mi a te utad?
Jelenleg egyedül dolgozom, de ide hosszú út vezetett, mert én mindig is azt gondoltam, hogy nekem mindenképpen csapatban kell kezdenem, és ehhez próbáltam is megfelelő partnereket keresni, és ért azért jó pár veszteség és kudarc ebben a folyamatban, de most mégis laza partnerségben dolgozom pár kedves tréner kollégával, vagy coach kollégával, akikkel közösen tréningeket tartunk projektszerűen, vagy team coachingot tartunk ketten, de alapvetően egyéni vállalkozóként dolgozom, és megszabadultam ettől a sztereotípiától is, hogy nekem rögtön ugye Kft-t kell alapítanom vállalkozóként, mert csak azt veszik komolyan. De alapvetően a felsővezető nőkre koncentrálok, mert én hiszem azt, hogy felülről tud elindulni egy hathatós változás.
Tehát szemléletformálásra
és attitűdváltásra gondolok, így van. Mert hogyha felül nincs rendben, akkor alul hiába kezdünk el söprögetni vagy dolgozni, az ugye nem viszi előre magát a céget. És hogy ez egy vonzó munkahely legyen, ahhoz igenis kellenek ezek a női attribútumok, hogy egy munkavállaló már nem csak azért megy, hogy mennyi a fizetés.
Nyilván nagyon sokat magát változott a munkavilága, és most már a cégeknek brandet kell építeni, élmény alapúvá kell tenni a munkahelyeket, hogy a fiatalokat, a Z-generációt is meg tudják szólítani, akik már, mint tudjuk, azért egy picit máshogy tekintenek a munkavilágára, a munkamagánélet egyensúlyára. Viszont, hogyha visszatérünk a felső vezető nőkhöz, akikből azért még mindig nagyon kevés van.
Így van.
Bármelyik szektort, szegmens nézzük. Sokukkal beszélgetek, és az elmagányosodás veszélye, vagy maga a tapasztalása azért az visszaköszön egy ilyen felső vezetői pozícióban. Te ezzel mennyire találkozol?
Abszolút. És hogy pont ezen próbálunk segíteni, vagy változtatni, akár egy egyéni folyamatban, akár egy team coachingban, hogy találjanak először is szövetségeset saját magukban, mert sokszor ez is van, hogy jó példa, vagy jó minta hiányában nem mindig sikerül megtalálni az önazonos működésüket, és próbálnak másolni általuk gondolt jó mintákat, amiket úgy gondolnak akár férfi, stratéga, hatalomszemlélet, nem tudom, kipróbálják a hisztit, vagy kipróbálnak más utakat arra, hogy tekintély elvűen, vagy hát tudják tartani a tiszteletet, vagy a tekintélyt, de ez sokszor nem működik.
Hát, vagy ha működik, vagy akkor rengeteg is, belső akkor konfliktussal jár együtt, amiről beszéltünk.
Amit nekik nem működik,
igen,
személy szerint.
Ami így felmerülhet gyakori problémaként, amire én gondolok, hogy mondjuk nehéz kilépni a vezetői szerepből otthon.
Ez abszolút, és akkor ez lett volna a másik, hogy nem tudja otthon úgy letenni ezt a fajta stafétát, mert azért ez nem így működik, hogy akkor én vagyok valamilyen a munkahelyen, és akkor hazamegyek, és tök más vagyok. És ez az az integritás, amiről beszéltem, ez az önazonos működés, hogy viszont valamiért a munkahelyre meg félnek bevinni ezt a fajta gondoskodó és női és énjüket, és ebből nagyon sok belső konfliktusuk van. És hogyha egy folyamat során el tudjuk azt érni, hogy ebben egyensúlyt tudnak találni, akkor megnyílnak, és fel tudják vállalni azt a fajta sebezhetőségüket, adott esetben érzelmeiket a cégen belül is, ami gyógyító hatással bír.
Nyilván észszerű határokon belül.
Nyilván.
Bedobok még gondolatokat a beszélgetésünkbe. Otthon is csak a második műszak vár.
Abszolút.
Tehát, hogy ez mennyire gyakran fordul
hát
elő vezetői körben
beszélni
is, mert hogy azért én azt gondolom, hogy nagyon sok nő, de akár férfi is, aki minket hallgat, azért ezt megéli a mindennapokban.
Hát igen, meg azt is, hogy átrendeződtek az otthoni szerepek is. Tehát, hogy most már, amikor az van, hogy mindkét félnek fontos meetingje van, akkor kimegy a gyerekért. Tehát, hogy ezeket napi szinten kell logisztikázni, és nagyon nem mindegy, hogy erről a partnerünkkel hogyan tudunk beszélni, gondolkodni, és hogy nem mindig a nő húzza a rövidebbet ilyen szempontból, mert hogy valakinek akkor azért csak ott kell hagyni a munkát.
Robotüzemmódban vagyok, hogy a következő gondolatot bedobjam, túl sok a teher.
És a megfeleléskényszer. Hogy meg is próbáljuk ezt megcsinálni, és meg is próbálunk ennek mind megfelelni. És itt megint csak az önismeretet hoznám be, hogyha nincs elég erőnk, vagy kiállásunk ahhoz, hogy erre nemet mondjunk, vagy behívjunk más segítséget, vagy megszervezzük, vagy adott esetben megváltoztatjuk a szabályokat magunk körül.
Ilyen fontos gondolatok hangoznak azért itt.
Hogy itt ne akkorra legyen a vezetői meeting, vagy hogy legyen az, hogy akkor az anyák napja jöjjön be a munkahelyre is, vagy hogy ez egy csomó ilyen gyakorlati példát.
Vagy hogy mondjuk fel lehessen állni egy vezetői meetingről is, ha
mondani,
gond van.
Így van, ha gond van. És adott esetben férfiaknak is. Tehát, hogy ne az legyen, hogy csak a nőnek jár ki az, hogy akkor bocsánat, beteg a gyerek, akkor most mennem kell. És hogy az apa is tudjon apaságit kivenni, hogyha éppen ezt szeretné. Mert azért nem mindenki ezt szeretné, hogy támogasson. De hogy nem azért, mert nem szereti eléggé a párját, hanem hogy egyszerűen, mert ezek a szerepek, amikben ők jól érzik magukat, akkor ez egyedi. Meg kell beszélni, hogy ki hogyan tud ehhez hozzájárulni.
Arról beszéltünk, hogy a munka-magánélet az egy kényes egyensúly, amiről van olyan szervezeti kultúra, ahol nem beszélnek, van, ahol támogatják, van, ahol alapvetően ez egy teljesen egyszerűen működő, magától érthetődő dolog. Te mit látsz, milyen típusú vállalati kultúrákban működik ez már jobban, hol az, ahol még ezen javítani kell, és mi az elvárása a fiatalabb generációnak mindehhez képest, mint ami most zajlik a piacon?
Hát igen. Ez jó komplex. Én azt látom, hogy nyilván vannak kivételek a multinacionális világban és a KKV-szektorban is, ahol egyre inkább próbálják ezt a rugalmas munkaidőt, a digitális otthonról végezhető munkát, stb. Promotálni annak érdekében, hogy kisgyermekes szülők, anyukák főleg meg tudják oldani a 8 órás munkavégzést is akár, vagy engedik adott esetben a sávos visszatérést 4-6-8 órában. De nem ez a jellemző. Tehát, hogy még mindig valahol elvárás az, hogy bírjuk mi ezt, miért nem. Tehát, hogy csinálni kell. És hogy alapvetően van egy pont, amikor már ez nem fenntartható. És hogy tényleg szabályokat kell változtatni ahhoz céges szinten, hogy változást hozzon.
Most, hogyha egy vezetőről beszélünk, aki ezt megteheti, és akár meg is hallják a szavát, akkor rendben vagyunk. Abban az esetben, amikor viszont egy középvezetőről, vagy bármelyikünkről beszélünk, aki benne van, és benne van a problémában, akkor ugye önmagunkon tudunk maximum változtatni, ott mit tanácsolsz?
Vagy a közösség erejével.
Vagy a közösség erejével, tehát hol húzhatjuk meg azt a határt, hogy idáig és nem tovább? És mi az, amit feláldozhatunk?
Én azt gondolom, hogy önmagunkat soha nem áldozhatjuk fel, de hogy alapvetően még mindig, aki nem foglalkozott önismerettel, gyakran megteszi, és én is majdnem megtettem. Tehát amikor én erre rájöttem, ez nekem egy nagy felismerés volt, hogy te jó ég, nem magamat választottam sokáig, és hogy nekem ebben a gyermekem születése segített például, hogy én rajta keresztül kezdtem el újra tanulni önmagam, és figyelni befelé az érzéseimre, azt, hogy nekem hogy jó, nekem mi a jó, és hogy nem fogom beáldozni. Én nagyon sokat tanultam a multinacionális cégeknél, és nagyon hálás vagyok tényleg az összes főnökömnek, amiket tanultam, de hogy alapvetően mégis ez a kapcsolódás magunkhoz, és rajtunk keresztül más nőkhöz, másokhoz, ez még sokaknak mindig nehezen megy.
Milyen tapasztalataid vannak, milyen egyedi esetekkel találkozol, ahol sikerült megoldást találni?
Az az érdekes, hogy minden eset, amivel találkozom, nagyon egyedi, viszont van egy közös pontjuk, amit én eddig megfigyeltem, az, hogy nagyon sok esetben elkezdik a női vezetők kizsigerelni magukat, és elkezdenek túlzottan magukra vállalni túl sok feladatot. Lehet, hogy ez abból is adódik, hogy ugye otthon is viszik a második műszakot, és hogy mert bírják, és hogy mert akarják, hogy haladjon, mert jó legyen, de hogy van egy pont, amikor már ők kevesek ehhez. És akkor itt jön a csalódás, a kudarc élmény, az, hogy ők nem elég jók, hogy nem tettek meg talán mindent, és akkor jönnek ezek a negatív spirálba vezető önbántások. Ilyenkor azzal kell dolgozni, hogy megszüntessük ezt a fajta önbántást, hogy helyezzék igenis magukat az első helyre, mert sokszor hiába ők felső vezetők, vagy tényleg első számú vezetők, saját magukat mégsem teszik az első helyre, és így nem tudnak hitelesen vezetni. És akkor először ezt a lépést kell megugrani, és utána jöhet minden más, hogy ők hogy foglalkoznak adott esetben a férfi kollégákkal, beosztottakkal, hogy nem csinálnak meg helyettük dolgokat, csak azért, mert ők jobban vagy gyorsabban meg tudnák csinálni, és tényleg azzal tudnak foglalkozni, hogy hosszú távú víziójuk és stratégiájuk legyen, és ahhoz hogyan vezessék.
Azért van egy újfajta vezetés iránti piacigény, erről már beszéltünk. Igen. De mit akar ez pontosan a gyakorlatban? Te mivel dolgozol, mit tapasztalsz, milyen irányba változik most a munkaerőpiac? Miközben egyébként munkaerőhiány van, miközben rengeteg olyan új kihívás van, aminek meg kell felelni?
Hát igen, amit már érintettünk korábban, az az, hogy legyen vonzó egy munkahely, hogy szeressenek az emberek ott lenni, hogy legyen élmény alapú, hogy ne csak ez a mókuskerék, a 0-24, és hogy... Tehát, hogy legyen egy értékteremtés, és hogy tudjanak a erősségeik és képességeik szerint kibontakozni, és úgy karrierbe futni, hogy ne kelljen másnak látszani, vagy mást eljátszani, mint amihez ő valójában ért. És hogyha ilyen típusú emberekkel tud csapatot építeni maga köré, akkor lesz igazán sikeres.
Mennyi idő kell ahhoz, hogy egy ilyen támogató munka eredményt érjen el?
Hát ez benne az érdekes, hogy legalább ez egy hosszú folyamat. Tehát, hogyha mondjuk egy egyéni vezetői coachinggal kezdünk, az egy 3-6 hónap minimum, amíg annak a hatása érződik egy szervezeten, az szintén ugyanennyi.
Miközben azonnali megoldásokra van így szükség. Van. Tehát igen. Itt van azért egy érdekkonfliktus.
Így van. És hogy mindenki azt várja, hogy itt majd a bölcsek köve, és akkor itt majd tanácsadunk, meg nem tudom, de hogy nyilván van a tanácsadói része is, mondjuk HR szempontból, de alapvetően itt az attitűd, váltás, személyiségfejlődésnek meg kell hagyni azt az időt, amit általában nem szoktunk magunkra szenni.
Napi eszközöket is tud egy executive coach mondjuk egy vezetőfejlesztésben adni?
Hogyne. Sokszor szoktunk teszteket használni, személyiségteszteket. Hát minden személyre szabott, ami annak a problémakörnek akár kitalálni egyénre vagy személyre szabott otthoni írjon levelet magának, a régi önmagának, vagy tehát bármi, ami abból arra sarkalja, hogy megoldjon egy elakadást, egy problémát. Én a pozitív pszichológiai megerősítés eszközeivel szeretek dolgozni. NLP technikákkal, ez a neurolingvisztikus programozás, tehát hogy hogyan tudod átírni a saját hiedelmeidet, amikkel önkorlátozod magad, kinek mire van éppen szüksége, de hogy rengeteg eszközzel dolgozunk, amit tanultunk.
Mi izgat a szakmádban, a saját karrierutadban a legjobban? Most hova szeretnél eljutni?
Leginkább az izgat, hogy ebből legyen hathatós, tartós változás, mert ez az egy bolond század csinál kategória. Tehát, hogy elérjük azt a kritikus tömeget, ami ahhoz kell, hogy tényleg egy élhetőbb világba éljünk.
Mire gondolsz itt, hogy gyakorlati szemszögből nézve, milyen legyen egy vezetőnő, milyen legyen egy munkahelyi kultúra, milyen legyen egy középvezető?
Igen, most itt
erről
van,
beszélünk?
Így van, erről beszélünk, hogy ennek most itt az ideje, hogy másképp legyen, mint ahogy eddig csináltuk, és hogy behozni a cégekbe is ezt a fajta intuitív döntéshozatalt, a racionális mellé, az érzelmek kezelését, az, hogy fontos, hogy arról beszéljünk, hogy ne a konfliktusról beszéljünk, hanem a megoldásról, és hogy ezt hogyan csináljuk, és hogy ehhez vannak eszközök.
Egy picit tudatosabbá tenni a női
igen.
vezetőket?
És nem csak a nőket, mert most itt nagyon kihegyeztük erre a beszélgetést, de hogy alapvetően itt az együttműködés fejlesztésben pont az a számomra az érték, hogy felismeri, hogy mekkora hatással tud lenni, és hogy ez az egész lényével tud példát mutatni, tehát hogy alapvetően befolyásolni tudja maga körül a környezetet, és hogy ezt nem erőszakos módon teszi, ezt nem, hanem szívből, tehát azt, amit érez, és ahogy azt jónak gondolja, és ebben nagyon kevesen mernek bízni. És hogy az embereket ez nagyon is érdekli, és szomjazzák ezt a fajta figyelmet, gondoskodást a munkahelyen is.
Vannak olyan, akár most, és akkor visszatérve egy pillanatra még a nőkre, olyan vezető nők, női példaképek, akik azért tudnak ezeknek a változásoknak esetleg az élére állni, vagy jó példát mutatni?
Abszolút. Én most nem tudom, hogy mennyire, nekem is vannak személyes példaképeim, és hogy akik pont, hogy felvállalják a sebezhetőségüket, és hogy nem akarnak tökéletesnek látszani, és nem azt akarják mutatni, hogy nincsenek nehézségeik, és nincsenek magánéleti problémáik, de erről még mindig tabu beszélni, hogy miért van olyan sok vállás a vezetők körében, akik felső vezetőké válnak, mert a karrierüket is szeretnék megélni, tehát szeretnének kiteljesedni, és hogy még mindig nem beszélünk eleget arról, hogy mennyi negatív hatás ér azért, mert hogy tényleg egy kisgyerekkel adott esetben otthon kell maradni, aki beteg, tehát hogy kicsit a megértés és az empátia és annak a társadalmi párbeszédnek az elindítása, hogy ez ne legyen tabu, és hogy a férfiak ugyanúgy mellé álljanak, és egymás között is ne lehessen az megjegyzés, hogy na jó, jó, hát most ez olyan női hiszti, és akkor most ettől tekintsünk el. Mert hogy ezek fontos dolgok, hogy miért borul ki valaki egy megbeszélésen, hogyha kap egy rossz írt a gyerekétől, és hogy elvisznek a mindennapi problémák.
Itt viszont nemektől függetlenül beszélgethetünk erről a kérdésről, és hogyha azt mondjuk, hogy új vezetés iránti piaci igény, itt nem csak a nőkről kell beszélnünk, és azt gondolom, hogy olyan szempontból szerencsés a Hétfő egy nő is, mint műsor, hogy nem csak hölgyek hallgatják, úgyhogy itt a szemléletformálásnak, vagy csak az elgondolkodtatásnak van esélye, lehetősége, és azt mondtad, hogy te is egy hosszú úton jártál, jársz, és egy folyamatos fejlődés,
abszolút,
amit te végzel.
Kiskorodban
a sakkal kezdted, azt elmondtad, és sakversenyző szerettél volna lenni, aki határozott és lendületes támadójátékot folytatott. Ezt a fajta játékot kell akkor a munkavilágában, a multivilágában is folytatni ahhoz, hogy változást lehessen elérni?
Én azt gondolom, hogy nőként nem, de valahol meg mégis ez a helyzet is egy kicsit ambivalens, mert vágyják azt, hogy egy vezető, akár férfi vezető is, legyen empatikusabb, és rendelkezzen úgymond női attribútumokkal is, de alapvetően mégsem a gyenge női, klasszikus női vezetést vágyják. És hogy ebben megtalálni az egyensúlyt, hogy ez kinek mi, hogy én most élem a határozottságomat és az ambícióimat, és mellette kedves is vagyok, de mondjuk nem keverem a barátságot a munkahelyjel. Tehát, hogy ez mindenkinél egyéni receptek alapján megy, de a lényeg az, hogy attól lesz hiteles, hogyha nem akar másnak látszani, mint amilyen ő valójában.
Hitelességről beszéltünk, és beszéltünk a te utadról is. Milyen terveid vannak ki, mi lesz Marosfalvi Csilla 5-10 év múlva?
Én szeretnék 5-10 év múlva meghatározó piaci szereplő lenni a női vezetőfejlesztés terén, és szeretném mindezt egy jó csapatban csinálni, úgy, hogy erről már társadalmi párbeszédet is tudunk folytatni nők és férfiak között, akik tényleg hatással tudnak lenni arra, hogy megváltoztassák ezt a mostani kicsit autoritár, kicsit tekintélyelvű, de egyre inkább abba az irányba elmenni, hogy mindenki élhesse azt az énjét, ahol ő a legjobban tud kiteljesedni.
Akár egy felső vezetői, akár vagy egy első számú vezetői pozícióban is.
És hogy ne kelljen szerepet játszani, mert manapság még mindig azt látom, hogy felvesznek sokkal inkább maszkokat, és belebújnak olyan szerepekbe, amitől utána aztán egészségügyi problémáik lesznek, stresszesek lesznek, kiégnek. Én is próbáltam, nem jó. Én is égtem ki, tehát ezeket mind saját tapasztalat alapján mondom, hogy lehessen erről nyíltan beszélni, hogy milyen problémákkal szembesülünk, mert még mindig nem elég az őszinte és nyílt párbeszéd, én azt gondolom.
Hát legyen ilyen a 2020-as év. Én köszönöm, hogy itt voltál a mai műsorban, és bízom benne, hogy az a vágyott cél, amiért te dolgozol, az minél előbb megvalósul itt Magyarországon is a munkavilágában. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Marosfalvi Csilla executive coach volt a Hétfő egy nő mai vendége. Természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a napvendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a napvendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották itt a 94.2-n, a Trend FM-en.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.